kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A levél szavazatok leadásával hivatalosan már meg is kezdődött az országgyűlési választás. Ezt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok vehetik igénybe, közel 500 000 regisztráltak erre a lehetőségre, többségük postai úton kapja meg a szavazási levélcsomagot. A levélszavazatok átvétele és leadása több helyszínen és időpontban is biztosított egészen a szavazás napjáig. A Nemzeti Választási Iroda részletesen ismerteti a folyamatot. A választás napja természetesen 2 hét múlva, április 12-e vasárnap. Nyilvánosságra hozta a kormány a Tisza párt egykori informatikusának kihallgatási videóját. A titkosítás alól feloldott felvételen a monogramja szerint HD beismeri, észt és ukrán kapcsolatai mögött idegen titkosszolgálati beszervezés állhatott. A nemzetbiztonsági szervek vizsgálata szerint a külföldi művelet célpontja maga a Tisza párt volt, a hatóságok pedig az akció elhárításán dolgoztak. Az Index értékelése szerint az új információk ellentmondanak Szabó Bence korábbi állításainak. Az ügyben a nemzetbiztonsági kockázatok további feltárása várható. Orbán Viktor miniszterelnök úgy reagált, nincs több kérdés. Kibertámadás érte az Európai Bizottság szervereit kedden, ismerte el a szervezet egy friss közleményben. Mint írták, az eset az Európa.eu weblaphálózat működtetéséért felelős felhő infrastruktúrát érte, és bár azonnal felléptek ellene, nem tudták megakadályozni, hogy néhány adatot ellopjanak az elkövetők az érintett oldalakról. A bizottság még vizsgálja, mennyire lehetett súlyos az incidens, és értesít minden uniós szervezetet, amely érintett lehet. Kiemelték ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság belső rendszereit nem érintette a támadás. Donald Trump lényegében hadat üzent Kubának. A Karibi-szigetországot nevezte a következő célpontnak az amerikai elnök egy Floridában rendezett befektetői konferencián elmondott beszédében. Felépítettem ezt a nagyszerű hadsereget, és hát úgy gondoltam, sosem kell majd használni, de néha mégis kell, és egyébként Kuba a következő, jelentette ki Trump, bár részletekre nem tért ki. Egyúttal méltatta az Egyesült Államok katonai sikereit Venezuelában és Iránban. Heteken belül lezárulhat az iráni háború, viszont lehet, hogy Teherán vámrendszert fog bevezetni a Hormuzi szorosra, idézte az amerikai külügyminisztert a Sky News. Marco Rubio a G7-ek külügyminisztereinek franciaországi csúcs találkozóján arról is beszélt, Oroszország sem olyat nem tesz, ami befolyásolná, hátráltatna az USA katonai műveleteit Irán ellen. Eközben izraeli-amerikai légicsapásokkal több atomlétesítményt is célba vettek Irán középső részén. A közel-keleti lakosság és a polgári infrastruktúrák elleni támadások beszüntetésére szólítottak fel közleményükben a G7-ek országcsoport külügyminiszterei. Megerősítették a Hormuzi szorosban a szabad és biztonságos hajózás állandó helyreállításának szükségességét is. Az Országos Polgárőr Szövetség munkájának, a 70 ezer polgárőrnek is köszönhető, hogy Magyarország a Nemzetközi Globális Békeindex alapján a világ 14. legbiztonságosabb országává vált, jelentette ki a belügyminiszter. Pintér Sándor az UPS fennállásának 35. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen vett részt. Megemlítette, az éjszakai biztonság tekintetében hazánk Szingapúrral holt versenyben az első-második helyen áll, és a területén nincsenek no-go zónák, továbbá a polgárőrség a határvédelem támogatásával hozzájárul Európa biztonságához is. Megnyitották a 180. hajózási szezon Balatonfüreden. A Balatoni Hajózási ZRT számára ugyanúgy fontos az értékek megőrzése, mint az innováció és a fejlődés, jelentette ki a társaság vezérigazgatója. A 135 éves Helka és Kelén még a 19. században készültek, a flotta legújabb tagjait, 2 személyhajót és 2 kompot pedig 2 éve adták át, mondta ehhez kapcsolódóan Weigel Gábor. Körülbelül 3 héttel a parlamenti választásokon aratott földcsuszamlásszerű győzelme után Balendra Shah volt rapper letette a beiktatási esküt Nepál miniszterelnökeként. Számos ember éjjenezte a 35 éves, teljes egészében feketébe öltözött férfit a fővárosban, Katmanduban. A választásokra 6 hónappal azután került sor, hogy tömegtüntetések megdöntötték a kormányt. A Z-generáció vezetésével számos ember állt ki szeptemberben a korrupció és a rossz gazdasági helyzet ellen. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég a folytatásban, sokfelé előfordulhat zápor, többfelé megerősödik, néhol meg is erősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben aztán 16-18 fok körül alakul. Ez az óraátállítás éjszakája, hajnali 2-kor 3 órára kell tekerni a mutatókat, ezzel elkezdődik a nyári időszámítás, ezt ne felejtsék el, híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Verne Gyulam a Dunai Hajós című művének 6. részét Koncz Gábor olvassa fel.
Verne Gyula, a Dunai hajós. Boros Demeter elégedett lehetett a délelőtti horgászat eredményével. Kifogott vagy 20 kelét, és ezen kívül 12 fejes domolykót, meg néhány ragadozó önt. A jéger valóban olyan nagy rajongója volt a horgássportnak, csodálattal kellett néznie, hogy a ladig gazdája milyen biztosan és gyorsan kapja horogra ezeket a halfajtákat, amelyeket másként nem is lehet kifogni. Amikor érezte, hogy a hal harap, zsákmányát még nem rántotta ki azonnal a vízből, hanem hagyta, hogy lenn a vízmélyén hasztalan fickándozással kifárassza magát. Közben egy perce sem hagyta el rendíthetetlen nyugalma, amely legszebb tulajdonsága minden horgásznak, ki méltóan viseli ezt a nevet. A horgászat déli 11 óra tájt ért véget. A meleg évszakban ugyanis a hal nem harap már a déli órákban, amikor a merőlegesen rávetődő napsugaraktól csillog-villog a vízfelületen. A halászsákmány különben is igen bőséges volt, sőt Boros Demeter szerint túlságosan bőséges is, hiszen Neustadt, ahol a ladik 5 óra tájban kikötött, igen kis városka volt. De nem volt oka a panaszra. A ladikot már 25-30 ember várta a parton, és kikötéskor nagy tapssal üdvözölte. Valósággal megrohanták a horgászbajnokot, és a halak pár pillanat alatt 27 forintért elkeltek. Ezt az összeget Boros Demeter első törlesztésként azon mód átnyújtotta jégernek. Jéger, aki érezte, hogy az ünneplés nem neki szól, szerényen meghúzódott a ladikban, és Boros Demeter, mihelyt lerázta magáról a lelkes bámulóit, szintén beszállt. Minél előbb álomra kellett hajtaniuk a fejüket, mert igen rövid éjszaka állott előttük. Boros Demeter ugyanis másnap jókorán már Regensburgban akart lenni, és miután még 70 kilométer választott el őket a várostól, úgy határozott, hogy hajnali 1 órakor útnak indul, így aztán arra is lesz ideje, hogy napközben, bár hosszú utat kell megtenniük, horgászom. A reggeli órákban Boros Demeter körülbelül 30 font halat fogott ki, úgyhogy a regensburgi rakparton tolongó kíváncsiak úgy érezhették, érdemes volt várniuk rá. A közönség lelkesedése itt még nagyobb volt. A regensburgi sportrajongók a szabad ég alatt valóságos árverést rendeztek, úgyhogy a 30 fontnyi hal nem kevesebb, mint 41 forintot hozott a Dunai Liga díjnyertesének. Boros Demeter bizony nem is álmodott ekkora sikerről, és most úgy érezte, könnyen lehet, hogy jéger végeredményben kitűnő üzletet csinált. Ez majd elválik, de addig is át kell most adnia a 41 forintot jogos tulajdonosának. Erre azonban most nem kerülhet egy sor, mert jéger észrevétlenül eltávozott, és a ladikban feltűnő helyen hátrahagyott pár sorban tudatta útitársával, hogy ne várja őt vacsorára, mert csak késő este szándékozik visszatérni. Boros Demeter természetesnek találta, hogy jéger nem akarta elmulasztani az alkalmat, és megtekinti ezt a várost, ahol a birodalmi gyűlés 50 éven át székelt. de milyen kellemetlen meglepetésbe lett volna része, ha megtudja, mi áradban volt most utitársa, és egyáltalán, hogy ki az az ember, akit az útra magával hozott. Jéger, Bécs, Leipziger Strasse 45. Ezt a nevet és címet írta rá annak idején a nyugtára a gyanútlan Borús Demeter, mert hivatlan vendége ezt diktálta neki. De ugyancsak zavarba jött volna az állítólagos Jéger úr, ha a mesterhorgász akkor kíváncsibb, és nyomozni kezd a másik férfi kiléte után, s most ő kéri Jégertől az iratait, mint ahogyan a kellemetlenkedő pandúr korábban tőle kérte. Borús Demeter ezt annak idején elmulasztotta, holott tudhatta, hogy ez az elővigyázatosság igenis jogos. E mulasztásért nagy árat kell majd fizetnie. Ki tudja, milyen nevet olvasott a német csendőr azon az útlevélen, amelyet Jéger átnyújtott neki. De ha az útlevélen jogos tulajdonosának igazi neve volt, akkor a csendőr nem olvashatott más nevet, mint ezt. Dragos Károly. A horgásport e szenvedélyes rajongója és a Dunai rendőrség főnöke ugyanis egy és ugyanaz a személy volt. Dragos Károly, ha törik, ha szakad, fel akart jutni Borús Demeter csónakjára, de mivel szinte leküzdhetetlen ellenállásra számított, minden eshetőségre felkészült. A csendőr fellépését is előre kitervezték, megrendezték úgy, mint egy színpadi jelenetet. A további fejlemények bebizonyították, hogy Dragos Károly fején találta a szeget. Borús Demeter most már kész szerencsének tartott, hogy a sok veszély közepette, amelyről időközben tudomást szerzett, ilyen szemmel láthatóan nagy befolyással rendelkező pártfogóra számíthat. A siker különben olyan teljes volt, hogy még magát Dragost is gondolkozóba ejtette. Vajon miért lett olyan izgatott Borús Demeter, amikor a csendőr igazoltatni akarta? Miért félt egy újabb ilyen eshetőségtől annyira, hogy kész volt lemondani az egyedüllétről, amelyhez különben oly feltűnő, oly túlzott csökönyössége ragaszkodott? Egy tisztességes ember mi az ördögnek félne ennyire attól, hogy meg kell jelennie a rendőrbiztos előtt? Más baja nem lehet, mint hogy néhány órával, legrosszabb esetben néhány nappal el kell halasztani a továbbutazását, és ha nem siet, de az is igaz, hogy Borús Demeter sietett, és ezen is el lehetett tűnődni. Ezt tette Dragos Károly is, aki gyanakvó volt, mint minden jó rendőrtiszt, és egyes dolgok szöget ütöttek a fejébe. De józan esze nem engedte meg, hogy következtetéseiben tévútra jusson olyan mellékkörülmények miatt, amelyeknek magyarázata talán egészen kézenfekvő. Egyszerűen emlékezetébe vésd tehát ezeket az apró észrevételeket, és figyelmét az előtte álló főfeladat megoldására összpontosította. Az a terv, amelynek végrehajtásához Dragos Károly akkor látott hozzá, amikor rákényszerítette társaságát Borús Demeterre, nem egyszerre pattant ki agyából. A terv tulajdonképpeni szerzője inkább a mit sem sejtő Mihail Mihajlovics volt. Amikor ez a tréfás kedvű szerb a halásztanyám mókából azt a feltevés kockáztatta meg, hogy a Dunai Liga bajnoka talán nem más, mint az üldözött gonosztevő, vagy éppen az üldöző rendőrtiszt, Dragos komolyan felfigyelt erre a könnyedén odavetett megjegyzésre. Persze nem vette a szó szerint, hiszen ő aztán igazán tudhatta, hogy a mesterhorgásznak és a rendőrtisznek semmi köze sincs egymáshoz, s ezen az alapon nagyon, de nagyon valószínűtlennek kellett tartania azt is, hogy a horgásznak bármi köze lehet az üldözött gonosztevőhöz. De ami nem igaz ma, az igaz lehet holnap. Dragos Károly rögtön úgy érezte, hogy a kedélyes szerb nem mondott ostobaságot, amikor azt állította, hogy egy nyomozótól, aki zavartalanul akar nyomozni a Duna egész hosszában, ugyancsak nem volna rossz ötlet, ha egy nagyhírű horgásznak álcázná magát. Itt senki sem élhetne gyanúperrel, kilétét és igazi foglalkozását illetően. Bármilyen csábító is volt ez az ötlet, megvalósításáról le kellett tennie. A szigmaringeni verseny ugyanis befejeződött, Borús Demeter a versenygyőztese nyilvánosan bejelentette vállalkozását, és alig ha lenne kedve egy ilyen személycserébe belemenni, amit nehézített volna az is, hogy a bajnokot látásból már sok klubtársa ismerte. Ha arról nem is lehetett szó, hogy Borús Demeter beleegyezésével a megkezdett utazást az ő nev alatt más valaki folytassa, akadna talán más megoldás is, amellyel ugyanezt a célt el lehetne érni. Miután Borús Demeter helyében nem léphetett, talán beérheti azzal, hogy utitársként hozzászegődik. Kitörődik egy olyan ember utitársával, aki útban van a hírnév felé, és így minden szemre átekint. És még ha valakinek a tekintete a jelentéktelen utitársra tévedne is, elképzelhetetlen, hogy ezt a névtelen senkit bárminő kapcsolatba hozná a rendőrtiszttel, aki így az ismeretlenség jótékony homályában tehetne eleget megbízatásának. Dragos Károly mindezt meghányta vetette magában, s végül úgy találta, hogy a terv kitűnő. Elhatározta, hogy megvalósítja. Láttuk, milyen mesteri ügyességgel rendezte meg az első jelenetet, amelyet szükség esetén más hasonló jelenetek követtek volna. Készen állott arra, hogy Borús Demetert elhurcoltatja a rendőrbiztoshoz, mindenféle koholt jogcímek alapján bebörtönözteti, ráijeszt, ahogy csak lehet. Annyi bizonyos, hogy Dragos Károly semmilyen önkénytől nem riadt volna vissza, míg a megfélemlített horgász el nem jut odáig, hogy az elutasított utitársban megmentőjét lássa. A nyomozó mégis örült, hogy a komédia első felvonásával már sikert ért el, és így nem kellett a megfélemlítés eszközeit igénybe vennie. Most már háborítatlanul ült a helyén, és biztos volt abban, hogy ha úgy tenne, mintha távozni akarna, Borús Demeter éppen olyan erélyesen igyekeznék maradásra bírni, mint ahogyan annak idején visszautasította ajánlatát. Most már csak azon kell lennie, hogy helyzetét minél jobban kihasználja. Nyugodt lélekkel rábízta hát magát a Dunasodrára. Úgy gondolta, hogy még társa evez vagy horgázgat, ő maga jól szemmel tartja a folyamat, és éles tekintetét semmi rendkívüli nem fogja elkerülni. Útközben majd felveszi a kapcsolatot a part mentén itt is, ott is elhelyezett embereivel, és ha csak valahol bűntényről hall hírt, nyomban otthatja Borús Demetert, és a gonosztevők után veti magát. Ugyanezt tenné, ha nem bűncselekményről volna szó, hanem csak valami gyanús jel keltené fel figyelmét. Mindez bölcsen kigondolta, és minél többet gondolt rá, annál büszkébb volt ötletére, mert ilyen módon rangrejtve pásztázhatja végig a Duna egész partvidékét, és sokkal több lehetősége van a sikeres nyomozásra. Éppen csak a véletlen maradt ki a detektív számításaiból. Sejtelme sem lehetett arról, hogy a váratlan események sorozata néhány nap leforgása alatt egészen új irányba és szélesebb mederbe tereli a nyomozást. Hatodik fejezet. A kék szempár. Dragos Károly a Dunapartról a város központja felé tartott. Jól ismerte Regensburgot, és tétovázás nélkül ment végig a csendes utcákon a középkorból itt maradt őrtornyok között, amelyek itt-ott 10 emeletnyi magasságban emelkednek a hajdan népes, élénk, de ma már csak 26 000 lakosú város fölé. Dragos Károlynak eszeágában sem volt megtekinteni a várost, amint Borús Demeter gondolta. Ő nem azért utazott, hogy városokat, országokat lásson. A híd közepéről tekintete egyszer csak a regensburgi csonkatornyú dómra esett, de csak futó pillantást vetett a 15. századból származó, érdekes főkapura. Nyilván nem szándékozott megcsodálni a Turntaxis hercegek palotáját, a gótikus kápolnát, a csúcsíves kolostort sem, amelyben a város egyik furcsa nevezetessége, a pipagyűjtemény van. Nem teszi be lábát a Rathausba sem, amely valamikor a birodalmi gyűlés palotája volt, de ma csak közönséges városháza, amelynek nagy termét régi-régi szőnyegek díszítik. A városháza gondnoka elkíséri a látogatókat a kínzókamrába is, és ott szinte büszkén mutatja nekik a kínzószerszámokat. Dragostól ugyan egy idegen vezető sem kap dringeldet, ahogy a németek a borravalót nevezik. Nem volt szüksége szolgálataikra, és magától eltalált a postahivatalba, ahol több levél várt rá, amelyeken címzésként csak kezdőbetűk álltak. Dragos elolvasta a leveleket, anélkül, hogy egy arcizma is rándult volna. Éppen kifelé tartott, amikor a kijáratnál egy elég gondozatlan öltözetű ember lépett hozzá. Ismerhették egymást, mert Dragos a kezével tiltó mozdulatot tett, amikor a másik meg akart szólalni. Ez a kézmozdulat szemlátomást azt jelentette, ne itt. Miért nem vártál rám lenn a Dunaparton, kérdezte Dragos. Attól féltem, hogy ott elkerülöm, válaszolta a jövevény. Azt meg tudtam, hogy el kell jönni a postára. Na, ő, hogy itt vagy, szakította félbe. Semmi újság? Semmi. Még csak egy egyszerű betörés sem történt a vidéken. Nem csak, hogy ezen a vidéken nem, de végig a Duna mentén sehol sem. Mikoriak az utolsó éreid? Nincs két órája, hogy táviratban kaptam a budapesti központtól. Teljes nyugalom az egész vonalom. Dragos egy pillanatig gondolkodott, majd így szólt. Elmégy az ügyészségre, és megmondod, hogy én küldtelek. Megmondod azt is, hogy Friedrich Ullmannak hívnak, és megkéred őket, hogy mindenről tájékoztassanak, ha a legcsekélyebb is történik. Azután Bécsbe utazol. És mi lesz az embereinkkel? Az az én dolgom. Majd útközben beszélek velük. A jelszó, találkozás Bécsben, mához egy hétre. A Duna felső folyásának mentén nem hagyhat senkit, kérdezte Ullmann. Itt megteszik a helyi rendőri szervek is, de ha bármi előadódnék, mi is itt termünk. Annyi biztos, hogy eddig Bécs fölött semmi olyasmi nem történt, ami a hatáskörünkbe tartoznék. Nem estek a fejük lágyára ezek a fickók, hogy így messze eltávolodjanak a fő támaszpontjuktól. Fő támaszpontjuktól? Csodálkozott Ullmann. Talán közelebbi értesülései vannak? Minden esetre kialakítottam magamnak egy véleményt, és pedig... Nagyon kíváncsi vagy! Annyit már elárulhatok, hogy Bécs és Budapest között kezdjük majd komolyabbra venni a dolgot. Miért épp ott? Mert ezen a szakaszon történt az utolsó bűntény. Tudod, hogy egy gazdálkodónak alágyújtottak, és egészen a térdéig összeégve találtunk rá. Egy okkal több, hogy legközelebb máshol csapjanak le. De miért? Mert nyilván úgy gondolják, hogy azon a vidéken, ahol ezt a bűncselekményt elkövették, most nagyobb lesz az ellenőrzés. Másfelé próbálnak tehát szerencsét. Eddig is ez volt a szokásuk. Soha kétszer egymás után nem garázdálkodnak ugyanazon a környéken. Most azonban mellé fognak a tökfilkók, és velük együtt te is, Ullmann. Éppen arra számítok, hogy olyan tyúkeszűek, mint te is olvashattad. A lapok mind azt írták, hogy én is így okoskodom. Mind egyöntetűen arról számoltak be, hogy eltávozom a Duna felső folyásának vidékéről, mert szerintem a banditák itt alig ha mernek megint felbukkanni, és hogy Dél-Magyarország felé veszem az utamat. Ebből persze egy árva szó sem igaz, de légy nyugodt, ezeket a híreket, amelyeket én helyeztettem el a lapokban, ők is falni fogják. És ebből mi következik? Az, hogy óvatosan elkerülik Dél-Magyarországot, nehogy bepussanak az utcámba. De a Duna hosszú, vetette ellen Ullmann, ott van még Szerbia, Románia, meg Törökország. És a háborúra nem gondolsz? Arra felé ugyan nincs sok keresni valójuk.
De majd meglátjuk.
Mindenütt pontosan végrehajtották az utasításaimat. Pontosan. Tovább tart az ellenőrzés a Dunán? Igenis, éjjel-nappal. És semmi gyanúsat nem észleltek? Semmit a világon. Minden hajónak, minden uszánynak rendben találták a papírjait. De azt is jelentenem kell, hogy a sok ellenőrzés miatt nagy a berzenkedés. A hajósoknak nincs ínyükre a dolog, és ha szabad mondanom, igazuk is van. Mi közük a hajóknak ahhoz, ami után mi nyomozunk? Hisz a bűncselekményeket nem a Dunán követik el.
Dragos szigorúan összeráncolta a homlokát.
Nagy súlyt fektetek arra, hogy közegeink minden deregjét, minden uszályt megállítsanak, még a legkisebb sajkákat is, mondta Ridegen. S egyszer s mindenkorra megmondom, hogy nem szeretem, ha valaki okoskodik. Ulman behúzta a nyakát, és csak ennyit mondott, ahogy parancsolja, uram. Dragos így folytatta. Még nem tudom, mi lesz a következő lépésem. Talán egy ideig Bécsben maradok, de lehet, hogy lemegyek egészen Belgrádig, még nem döntöttem. De minthogy feltétlenül fenn kell tartanom a kapcsolatot, mindenről adj nekem hírt írásban, mégpedig annyi példányban, hogy Regensburg és Bécs között elhelyezett embereink is megkaphassák. Meg lesz, uram. És én hol találkozom önnel legközelebb? Bécsben, mához egy hétre, már mondtam. Így válaszolt Dragos, majd néhány pillanati gondolkozás után hozzátette. Most végeztem. De ne felejts el elmenni az ügyészségre, azután pedig az első vonattal indulj. Ulma már indult is, de Dragos visszahívta. Hallottál te valami Borús Demeterről? Igen, ez az a horgász, aki elindult, hogy lehajózzék a Dunán, s közben horgászik.
Úgy van.
Nos, ha vele együtt látsz valahol, tégy úgy, mintha nem ismernél. A két férfi ekkor elvált. Friedrich Ulman a város felső része felé vette útját, Dragos pedig az Aranykereszt fogadó felé indult, ahol vacsorázni akart. Amikor letelepedett asztalához, az étteremben már több vendég ült, és javában folyt a beszélgetés. Dragos jó étvágya levett, társalgásban nem elegyedett senkivel, de ugyancsak figyelt, mert szerette hallani, hogy mit beszélnek körülötte. Hallotta is, amint az egyik vendég ezzel a kérdéssel fordult a szomszédjához. Mi van azzal a hírhet bandával? Elhallgatott róla a fáma? Épp úgy, mint erről a híres nevezetes borúsról, válaszolta másik. Mára várták Regensburgba, de még csak hír se jött róla. Hát nem furcsa? Ha csak ez a borús, meg a banda vezér nem egy és ugyanaz a személy. Hogyan, ne nevettesse ki magát. Miért? Ki tudja? Dragos meglepetten kapta fel a fejét. Már másodszor hallja ugyanezt a feltevést, amely úgy látszik, valahogy a levegőben van. De alig észrevehetően vont egyet a vállán, és szó nélkül befejezte vacsoráját. Az egész nem más, mint tréfa. Meg aztán ugyancsak jól értesült lehet ez a fecsegő vendég, amíg arról sem tud, hogy Borús Demeter megérkezett Regensburgba.
Elhangzott Verne Gyula a Dunai Hajós című művének 6. része. Felolvasta Koncz Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Szerzetesek fél órája.
Rádiónk hallgatói megszokhatták azt, hogy az elmúlt 25 évben hétről hétre igyekszünk bemutatni egy-egy szerzetes közösséget, vagy magát a közösséget, vagy egy szerzetesi hivatást, legyen szó férfi vagy akár női hivatásokról. Láthatják azt hétről hétre, hogy mennyire színes az egyházunk, milyen karizmákat kaptak a különböző közösségek, mivel próbálnak minél több embert közelebb vinni a Jóistenhez. Ez alkalommal Budapesten a Patrona Hungaria gimnázium területén beszélgetek Lobmájer Mária Judit nővérrel, a Boldogasszony iskola nővérek tartományfőnök nőjével, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök rádiónk mikrofonjánál, dicsertessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hálás vagyok Judit nővér ezért a beszélgetésért, amikor így gondolkodtam azon és kutattam, hogy vajon mikor került szóba legutóbb a Boldogasszony iskola nővérek rendje, múltja, jelene, és hát nyilván a mai műsorban egy picit a jövőről is fogunk beszélgetni, hiszen nemrég választották, megnevezték ki a rend tartományfőnökének, immár azt mondom, hogy 3. alkalommal, de nem tudom azt, hogy mikor beszéltünk legutóbb rádiónkban az iskola nővérek történetéről. Kezdjük ezzel a beszélgetést. Ki, mikor alapította, és milyen céllal hozta létre ezt a szerzetes közösséget?
Hát én is szeretettel köszöntöm az EGRI Rádió hallgatóit. Egyébként én nem olyan régen beszélgettem az EGRI Rádióban. Tudnélik, nem régen még a Boldog Terézia szakkollégiumnak voltam vezetője Debrecenben, és onnan jöttem ide. És akkor ezzel én már el is árultam a mi rendünk alapítójának a nevét. Boldog Terézia alapított bennünket, aki ennek a lánykori neve az Karolina Gerhardinger volt, ebből érződik, hogy ez egy németes név, nem véletlenül, hiszen Bajor területen jött létre a mi közösségünk 1833-ban, Stadt am Hofban, és ez egy olyan kis városka, ami ikerváros a Regensburgnak, úgy tudjuk elképzelni, hogy Duna partján Buda és Pest, ehelyett a Duna partján Stadt am Hof és Regensburg kapcsolódott így össze régen, és valóban egy régi kőhíd köti össze a két városrészt, ami megelőzte a mi Lánchidunkat, tehát a Lánchid a második kőhíd a Dunán, amit így a történelem során építettek, És ezen a hídon közlekedett sokat annak idején, mint Karolina, tanítónő, és aztán, amikor megalapította a rendet, akkor pedig Mária Terézia nővér lesz. Azóta is mi is fölvesszük mindig a Mária nevet, ezért vagyok én Mária Judit nővér, mert a mi rendünk az Máriához kapcsolódik. Itt mi Magyarországon 2011 óta úgy hívjuk a közösségünket, hogy Boldogasszonyiskola nővérek. Régiesebb nevünk, előtte így használtuk, hogy a mi asszonyunkról nevezett szegényiskola nővérek. Ezen a néven alapította meg a közösséget Terézia anya, amely már 1858-ban eljutott Magyarországra. Akkor Temesvár még szerves része volt Magyar Királyságnak, és az ott élő német lakossághoz küldte Terézia anya az első 6 nővért Münchenből. Akkor már München volt a központunk, az első kolostor és iskola egyébként Neuenburg von Waldban jött létre. A rendünk nemzetközivé vált, és most már minden földrészen vagyunk, kivéve Ausztráliát.
Hogyha maradunk itt Európában, jól tudom azt, hogy nem régiben megalakult egy ilyen ernyőszervezet az európai közösségek számára? Milyen céllal jött létre ez a szervezet?
Teljesen jól tudja. München most ismét egy központ lett, és ott lett a mi európai egységünknek a központja. Tehát létrejött egy új vezetőség a jelenlegi vezetőségeken túl. Tehát most a struktúránk már olyan, hogy Rómában van az általános főnöknő, ő irányítja az egész nemzetközi kongregációt, és Európának lett egy új vezetése Münchenben, és alá tartozunk mi, a magyarok, a lengyelek, osztrákok, csehek, olaszok, szlovénok, és maguk a németek, akik főleg a bajor nővérekből állnak. Ebbe az új vezetőségbe magyar nővér is került, méghozzá az én elődöm, Andrea nővér, miután leköszönt a tartományfőnökségből, akkor ebbe az új vezetésbe került tanácsosként, 2 lengyel nővér mellé, és a német európai tartományfőnöknő mellé. Ennek az ernyőszervezetnek a segítségével sokkal több ponton létrejöhet közöttünk együttműködés, amire szükség is van. Tehát vannak most már olyan európai országok, ahol igen kevés az iskolanővér, és nekik sokkal előnyösebb, hogyha kapcsolódhatnak a többi európai iskolanővérhez. Tehát valószínű lesz itt különböző segítségnyújtás egymásnak, de lehet, hogy egyszerűen szakmai összefogás is születhet, mondjuk például az európai óvónők között, és akkor a mi Dóra nővérünk, aki még örökfogadalom előtt áll, elmehet, meglátogathatja ezeket az óvodákat, és tanulhat mondjuk például a bajor óvónő nővértársainktól. Aztán lehet például a hivatásgondozás területén is összefogni, hiszen minden tartománynak fontos az, hogy az új hivatások eltaláljanak az iskolanővérekhez, és azok a fiatal lányok, akiknek van érzékenységük a nevelésre, és szeretnék ezt az Istennek odaadott élet formájában megélni, akkor ők így eltaláljanak a mi iskolanővéri közösségeinkhez. És ebben összefoghatunk módszerekben, jó gyakorlatokban, hogy hogyan lehet bennünket megszólítani, és hogyan tudjuk mi a fiatalokat megszólítani.
Ugrottunk egy nagyot az időben, de mégis visszamennék egy picit a kezdetekhez. Szoktam azt kérdezni, hogy mi a rendnek a karizmája, de így is felteltem ezt a kérdést, hogy annak idején a Teréz nővérben, az alapítóban milyen gondolatok fogalmazódhattak meg, hogy ő milyen céllal szeretne egy új szerzetes közösséget létrehozni?
Egy új szerzetes közösség létrejöttét mindig meghatározza az a kor, amiben létrejön, az a szükség, az az ínség, ami kialakul egy-egy korszakban, és akkor az egyes rendalapítók azzal a karizmával, azzal a tehetséggel, amit ők kaptak a Jóistentől, azzal válaszolnak erre az ínségre. És ezért is olyan sokféle rend jött létre, hiszen vannak, akik a gyógyítás karizmájával válaszolnak egy kor ínségére, mi a nevelés karizmájával válaszolunk. Már abban az időben is volt olyan ínség, amire ez egy jó válasz volt, és a mai időkben is van olyan jelenség, vesz bennünket körül, amire mi a nevelés eszközeivel tudunk válaszolni. Abban a történelmi korban vagyis a 19. század első felében tudjuk, hogy erős hatással volt még a felvilágosodás, nagy francia forradalom, napóleoni idők, az is egy szekularizációval járó időszak volt, és sajnos a szerzetesrendeket akkor is feloszlatták bizonyos területeken, így például a Bajor királyságban is. És pont abban az iskolában is, ahová a mi alapítónk gyerekként, a kis Karolina járt, az ő tanítónőit, a Notre Dame nővéreket bizony feloszlatták, el kellett hagyniuk az iskolát, ott maradt az iskola a nővér tanárok nélkül, és ő már 12 évesen tudott válaszolni erre az inségre, akkor fejezte be a tanulmányokat, és a plébános kérésére ott maradt az iskolában, és ő vitte tovább még két barátnőjével a karizmát tulajdonképpen. Amit láttak a Notre Dame nővéreknél, akik nevelő oktatórend voltak, és a lányok nevelésére kötelezték el magukat, akkor ők ezt gyerekként folytatták, ebbe belenőttek, 16 évesen letettek egy tanítói képesítő vizsgát, és akkor már hivatalosan is ott tanítottak tovább abban a Notre Dame szellemben, amit láttak. Persze a körülmények nehezek voltak, mert az iskola az nem maradhatott meg, tehát így ide-oda mentek, hol egy kórházépületben tanítottak, hol kaptak a várostól egy kisebb épületet, és amikor meghalt az az uralkodó, aki ezt a feloszlatási parancsot kiadta, a saját fia már más szellemiségben állt hozzá az uralkodáshoz, ő volt első Lajos, bajor király, aki 1825-ben engedélyezte újra, hogy a szerzetesrendek működjenek, igen ám, de Notre Dame nővérek ennyi idő alatt már elkerültek a városból, vagy megöregedtek, és akkor ott volt Karolina ebben az iskolában, hűségesen, már 36 éves volt aztán, amikor egy belső indítatásra, akkor úgy érezte, hogy ő fogja ezt visszaállítani, a Notre Dame nővérek nem tudják visszaállítani, és mivel az akkori kornak megfelelően egy kicsit modernebb rendet akart létrehozni, amiben a kötöttségek már nem akadályozzák annyira tanítanőket, hogy akár bárhova, kis falvakba is elmenjenek, és ne csak nagyobb rendházakban legyenek, akkor úgy döntött, hogy egy új szerzetes rendet hoz létre, ami alapszik a Notre Dame nővérek szabályzatán, és így jött létre, angolul úgy mondjuk, hogy a School Sisters of Notre Dame rend, tehát még a hivatalos nevünkbe is bekerült ez a Notre Dame kifejezés, illetve amikor mi asszonyunkról nevezett szegény iskola nővérek voltunk, ez a mi asszonyunk is a Notre Dame kifejezésnek a magyar megfelelője. Tehát így mentődött át a Notre Dame nővérek karizmája az iskola nővéreknek a karizmájába. És azt mondhatjuk, hogy folyamatosan mindig szükség volt a nevelésre, és szükség van a nevelésre azóta is. Abban az időben a lánynevelés még gyerekcipőben járt, és ez nagyon nagy társadalmi problémához vezetett, hogy a nők nem voltak tanultak. És az édesanyák nem tudták a gyerekek számára a tudást átadni, nem tudtak művelt édesanyák lenni, és ezt a problémát már a Notre Dame nővérek is látták, és Karolina is látta, és így azáltal, hogy ők a lányokat nevelték, így tudtak az egész családra hatni, és felemelni a társadalmat, hogy ne műveletlen fiatalokként tengődjenek, és ne legyenek alkalmasak értelmiségi pályára a fiatalok. Úgyhogy azóta aztán akkor mindig lefordítjuk ezt a karizmát a korra. Hát a mai nap is biztos, hogy nagyon nagy szükség van a nevelésre, a fiatalokra nagyon nagy hatással van a technológia, és ha nem kapják meg az életükben azt a törődést, azt a figyelmes és jelenléti oktatást és jelenléti nevelést és sok-sok programot, amit egy nevelő nyújtani tud a gyerekeknek, akkor még beláthatatlan következményei lesznek ennek, és ezt most már nagyon sokan látják, hogy az iskolát nem lehet kihagyni a gyerekek életéből. Gondoljunk arra, hogy a COVID idején milyen sérüléseket szenvedtek a fiatalok azáltal, hogy nem lehettek ott a közösségben. Mind a mai napig viselik ennek a hiányosságait a fiatalok, hogy volt egy időszak, amikor ez nem volt lehetséges. Mi a karizmánk szerint pedig pont közösséget szeretnénk teremteni mindig a gyerekek, a fiatalok köré, és ebben a közösségben egymás felé segíteni őket, és Isten felé segíteni őket. Ez közösségi nevelés nélkül nem megy. Mi iskolanővérek még azt tudjuk ehhez hozzátenni, hogy nekünk a szabad időnk is, minden energiánk, amit másoknak a család felé kell fordítani, azt mi fordíthatjuk a gyerekek és a fiatalok nevelése felé.
Magyarországon ugye 4 intézményben zajlik ifjúságnevelés. Most már ezt mondom, hogy ifjúságnevelés. Hallgatóink közül szerintem nagyon sokan emlékeznek arra, és lehet, hogy itt is elhangzott ebben a pár percben, hogy a leánynevelésre helyezték nagyon a hangsúlyt, és működött még úgy Budapesten is, Debrecenben is, lehet, hogy a másik 2 városban is az intézmény, hogy kifejezetten leánynneveléssel foglalkoztak. Aztán ez megszűnt, és koldukált átették az intézményeket. Nyilván lehet azon, azt mondom, hogy ha nem is vitatkozni, de hosszú-hosszú eszmecserét folytatni, hogy milyen készségekre, képességekre kell őket megtanítani és nevelni. Jobb vagy kevésbé jobb használható ez a szó? Hogy jó-e az, hogyha együtt történik a lányok és a fiúk oktatása, nevelése?
Elmondhatom, hogy mi mind a kettőt műveljük, tehát látjuk mind a kettőnek az előnyeit is és a hátrányait is, mert hogy mind a kettőnek van előnye és hátránya. A lánynevelés továbbra is fókuszban van a patronában, és ez tulajdonképpen most már Magyarországnak az egyetlen katolikus lánygimnáziuma. És a többi iskolában koedukáltunk, vagyis a Szegedi Karolina iskolában is, a Debreceni Sveticben is, a Makói Signumban pedig mindig is koedukált volt az oktatás. Az előnyök és a hátrányok mérlegelésénél mi azt mondhatjuk, hogy jó ez így, hogy van egy olyan iskolánk, ahol csak lányokat nevelünk, és teljesen jó az, hogy a többi 3-ban pedig vegyesen, és élvezzük mind a kettőt, mind a kettőben egész jól tudunk mi magunk is működni, nem félünk egyiktől sem, és amikor a csak lány oktatásban vagyunk benne, akkor megkeressük a lehetőségeket, hogy legyenek jó testvér, osztálykapcsolatok azokkal a sulikkal, ahol pedig megmaradtak a fiú nevelés mellett, és egymásra vagyunk utalva, tehát nyilván nekik is nagyon jó, hogyha velünk jó a kapcsolat, nekünk is nagyon jó velük a jó kapcsolatot építeni, kirándulások, közös táborozások, tánciskola, közös színházlátogatás, ezek ilyen kiemelt fénypontjai a gyerekek életében, és bizony nagyon jó barátságok tudnak kialakulni. Nem egy házasság is jött létre így, hogy fiúiskola és lányiskolába járt fiatalok kötötték ezt a életre szóló szövetséget, ahol pedig koedukált iskolát hoztunk létre, ott pedig megkeressük azokat az alkalmakat, amikor ketté bontjuk őket, és bizonyos témákat csak a lányokkal beszélünk meg, meg csak a fiúkkal, mert ott is szükség van erre, és ennek egy ilyen egészséges ritmust találtunk, hogy mik azok a témák, mik azok az alkalmak, amikor meg ez mindenkinek így esik jobban.
Maradjunk már egy picit itt a lánynevelésnél. Azért felmerül bennem az, ahogy pár perccel megemlítette azt, hogy ma, amikor egy ilyen nagyon digitalizált korban élünk, és elvonja a figyelmünket a valódi kapcsolódásról a média, közösségi média, közösségi platformok, akkor mennyire fontos közösséget építeni, mennyire fontos a jelenlét, és erre törekednek is a nővérek a különböző intézményekben, itt Budapesten is. De hogyha készségeket, képességeket kell megemlíteni, van olyan véleménye szerint, amit mondjuk egy gimnáziumban feltétlenül el kell sajátítani, ha esetleg ezt a családban nem kapta meg egy fiatal?
Mi nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi nevelésre, és ezt egyébként nem csak az iskola falain belül tesszük, és nem csak az intézményeinkben, mert fontos tudni, hogy nekünk vannak misszióink is, amíg az intézmények mellett, méghozzá a határon túli magyar fiatalok között. És akkor róluk is szeretnék mesélni, amikor ezekről a készségekről, készségek kialakításáról beszélek. Erdélyben, Szováta központtal mi foglalkozunk a Felső Nyárád mente falvaiban élő egészen egyszerű székely családok gyermekeivel, és számukra is azt nyújtjuk, hogy ők közösségi élményben részesüljenek, és miközben közösségi élményben részesülnek, megemelődnek azáltal, hogy ők egy nagy kórusban énekelhetnek, és a kórus éneklés pedig mindenféle készségüket megmozgatja, tehát ők megtanulnak kívülről szövegeket énekelni, magyar szövegeket, akkor magyar néphagyományokkal ismerkednek, zeneszerzők műveivel, zenetörténettel, tehát a műveltségüket is emeljük, aztán tágítjuk a látókörüket, mert ez sok-sok szerepléssel jár, sok nemzetközi versenyen vettek már részt, és a falvak egymás között megismerkednek, tehát egy olyan széleskörű barátság veszi őket és kapcsolatrendszer körül, ami nem alakulhatott volna ki, ha mi össze nem gyűjtjük őket a nevelés címszóval. Úgyhogy itt ez egy óriási dolog, Vera nővér és egy társultagunk, Gabi néni, mint zenészek vesznek ebben részt, de éppen most majd a napokban fog még egy harmadik társuk innen Magyarországról menni, Renáta nővér, aki pedig majd egyéb területeken fog velük foglalkozni. Akkor Nagybecskereken, ez a mai Szerbia területén egy bánáti magyar, egykori magyar város. Ott is jelen vagyunk. Ez egy kicsi jelenlét, de mégis nagy dolgok történtek itt is. Egy olyan kollégiumot hoztunk létre, amiben szintén lányokat nevelünk. Magyar lányok így kapnak lehetőséget arra, hogy a kis falvakból beköltözzenek Nagybecskerekre, és ott a különböző oktatási intézményekben, ahol még vannak magyar osztályok, ott tanulhassanak. Ez a misszió így szintén a magyarságot összefogja. Itt is a közösségi nevelésen van a hangsúly, hogy ott a kollégium közösségében egymásra találjanak ezek a magyar fiatal lányok, és a jövőben is egymást megtalálják, és összetartsanak, és olyan munkahelyekre mehessenek aztán, ahova például ápolónőként, most így nem jut eszembe, hogy még mi minden képzés van a Nagybecskereken, de így válik lehetővé, hogy ők magyarként ezekre a helyekre bejussanak, hogy itt tanulhatnak. Különben, ha otthon maradnának a magyar faluban, csak szerb nyelven tudnának tovább tanulni, és csak olyan közösségekbe tagazódhatnának be felnőttként, ahol már így a szorványban nem találnak egymásra magyar fiatalok.
Szentés sosem újjon el. Nem áldásokért jöttem, Jézus, nem vagy adósom nekem, és minden csodás ajándékon túl csak vágyom rád. Úgy vágyom, semmi más, semmi más, semmi más nem kell. Úgy vágyom rád, semmi más, semmi más, semmi más nem kell. Úgy vágyom rád, semmi más, semmi más, semmi más nem kell. Úgy vágyom rád, semmi más, semmi más, semmi más nem kell.
Kedves hallgatóink, Lobmeier Judittal, a Boldogasszony iskola nővérek magyar tartományának tartományfőnökével, Papildikó beszélgetett.